Nyolcadik fejezet. Jill nem jelent meg a vacsoránál, és az ágya is üresen maradt aznap éjjel. Harry élt a gyanúperrel, hogyha a Szent Béda nem veszti el az Evan Hurst elleni éves meccset 31 futással, nem sok diáknak vagy akár tanárnak tűnt volna föl a hiánya. De Jill pechére hazai pályán játszották a mérkőzést, így mindenki véleményt formált arról, hogy miért nem foglalta el őrhelyét a határvonalon az iskola első ütőjátékosa. Nem utolsó sorban Fisher nyilvánított véleményt, elmondta mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni, hogy nem azt csapták ki, akit kellett volna. Harry nem várta örömmel a vakációt, és nem is csupán azért, mert nem tudta viszont látja-e valaha Jillt, hanem azért is, mert haza kellett mennie a Steelhouse Lane 27-be, a Stan bácsival közös szobába, ahová a nagybátyja többnyire részegen érkezett meg. Harry, miután az estét régi vizsgadolgozatok tanulmányozásával töltötte, rendszerint 10 óra körül bújt ágyba. Hamar elaludt, de valamikor éjfél után mindig fölébresztette a bácsikája, aki sokszor annyira be volt rúgva, hogy az ágyát sem találta meg. Az éjjeli edénybe, vagy a mellé csorgó vizelet hangja úgy belevésődött Harry agyába, hogy holt a napjáig nem tágított onnan. Miután Stan végre lerogyott az ágyára, a vetkőzéssel többnyire nem bajlódott, az unoka öccse megpróbált másodszor is elaludni, de gyakran előfordult, hogy pár perc múlva hangos, részek hortyogásra ébredt. Ilyenkor visszavágyott a Szent Bédába, ahol 29 társával osztozott a hálótermen. Még mindig reménykedett benne, hogy Stan bácsi egy óvatlan pillanatban további részleteket kotyog ki az apja haláláról, de a nagybátyja többnyire nem volt olyan állapotban, hogy akár a legegyszerűbb kérdésre is összefüggően válaszoljon. Azon ritka alkalmakkor pedig, amikor elég józan volt ahhoz, hogy beszéljen, elküldte Harryt a pokolba, és figyelmeztette, hogy ha még egyszer szóba hozza a témát, elnadrágolja. A Stannel közös szoba egyetlen előnye abban állt, hogy Harrynek esélyesen volt elkésni az újság kihordásból. A Steelhouse Lane-en töltött napjai jól bejáratott napirend szerint zajlottak. 5-kor kelt, egy szelet pirítóst reggelizett, a nagybátyja zapkásás tálkáját már nem nyalta ki, majd 6-kor jelentkezett Mr. Dickens hírlap üzletében, és miután a megfelelő sorrendben kupacba rakta az újságokat, kikézbesítette őket. Az egész művelet nagyjából 2 órát vett igénybe, így amikor hazaért, még ihatott az édesanyjával egy csészeteát. Aztán az édesanyja elment dolgozni, Harry pedig 8:30 körül elindult a könyvtárba, ahol Dickens-szel találkozott. A barátja mindig a legfelső lépcsőfokon ülve várta a nyitást. Délután Harrynek meg kellett jelennie a sziklás Szűz Mária templom kórus próbáján. A Szent Béda kötelezte erre, de ő nem tekintette kényszerű kötelességnek, mert nagyon élvezte az éneklést. Az igazat megvalva nem egyszer elsuttogta a halk fohászt, add uram, hogy ha mutálni kezd a hangom, tenor legyen belőlem, és akkor soha többé nem kérek semmit. Este Tea után még tanult pár órát a konyhaasztalnál, és közben ugyanúgy rettegett a nagybátyja hazaérkezésétől, mint Fishertől a Szent Bédában töltött első héten. De a rettegett prefektus elment a Colston gimnáziumba, így Harry joggal feltételezhette, hogy soha többé nem keresztezik egymást az útjaik. Harry már alig várta a Szent Bédában töltendő utolsó tanévét, bár tisztában volt vele, mennyire megváltozik majd az élete, ha két barátjával külön utakon haladnak tovább. Ki tudja, Jill hol tanul tovább, Dickens a Bristol gimnáziumba megy, ő pedig, ha nem kap ösztöndíjat a Bristolba, jó eséllyel visszakerül a Marywood elemibe, hogy aztán 14 éves korában ott hagyja az iskolát és munka után nézzen. Igyekezett nem is gondolni az esetleges kudarc következményeire, pedig Stan bácsi egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy emlékeztesse, a kikötőben mindig talál munkát. Eleve nem lett volna szabad engedni, hogy a fiú abban a puccos iskolába járjon, mondogatta rendszeresen Macynek, miután a húga letette elé az apkásáját. Mert így túl sokat képzel magáról, és elfelejti, hol a helye, tette hozzá, mintha az unoka öccse ott se lenne. Harry úgy érezte, hogy ezt a nézetet boldogan osztaná Fisher is. De hát már rég rájött, hogy Stan bácsiban és Fisherben nagyon sok a közös vonás. Azért talán megadhatjuk Harrynek az esélyt, hogy fejlődjön, szállt vitába a bátyjával Macy.
Ugyan miért? Ha nekem meg az öregének megfelelt a dokk, akkor neki miért nem jó?
Tette fel a költői kérdést ellentmondást nem tűrő hangon Stan bácsi. Lehet, hogy ez a fiú okosabb nálunk, vetette föl Macy. Ettől Stannek egy pillanatra torkára forrt a szó, de egy újabb kanál zapkása után kijelentette.
Attól függ, mit értesz azon, hogy okos. Mert van, aki így okos, és van, aki meg amúgy.
Megint a szájához emelte a kanalat, de már nem fűzött hozzá semmit ehhez a mélyen szántó észrevételhez. Harry reggelente, miközben a nagybátyja újra meg újra föltette ugyanazt a lemezt, szépen négybe vágta a pirítósát. Soha nem szállt vitába Stannel, aki már kialakította megingathatatlan álláspontját az ő jövőjével kapcsolatban. Egy valamit azonban kihagyott a számításból. Azt, hogy az állandó gúnyolódása csak még keményebb munkára ösztönzi a fiút.
Nem lebzselhetek itt egész álló nap, zárta le Stan bácsi a vitát,
különösen, ha érezte, hogy vesztésre áll.
Valakinek dolgoznia is kell,
tette hozzá, miközben fölállt az asztaltól. Senki sem vette a fáradtságot, hogy vitatkozzon vele.
És még valami,
szólt még vissza a konyhaajtóból Stan.
Egyikőtöknek se tűnt föl, hogy a fiú egyre puhul. Már a tálkámat se nyalja ki. Isten tudja, mikre tanítják abban az oskolában.
Azzal becsapódott mögötte az ajtó.
Ne is törődj a bácsikáddal, mondta Harry édesanyja. Csak az irítség beszél belőle. Nem tetszik neki, hogy mindannyian olyan büszkék vagyunk rád. De ha elnyered azt az ösztöndíjat, ahogy a barátod Dickens, akkor még neki is más hangot kell majd megütnie.
De hát éppen ez a probléma, anya. Én nem vagyok olyan, mint Dickens, és már abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán ére annyit az egész. A családtagok némán hitetlenkedve bámulták Harryt, míg végül, napok óta először megszólalt nagypapa.
Én sokért nem adnám, ha a Bristol gimnáziumba járhattam volna.
Miért, nagypapa? Kiáltotta Harry.
Azért, mert akkor nem kellett volna ennyi éven át egy fedél alatt laknunk Stan bácsikáddal.
Harry élvezte a reggeli újság kihordást, és nem is csupán azért, mert így kiszabadulhatott a házból, hanem azért is, mert ahogy teltek múltak a hetek, lassanként megismerte Mr. Dickens kuncsaftjait, azok közül néhányan hallották őt énekelni a sziklás Szűz Máriában, és integettek neki, amikor meghozta az újságot, sőt, egyik-másik még egy csésze teával, vagy akár egy almával is megkínálta. Mr. Dickens figyelmeztette, hogy a körútján van két kutya, amelyeket ajánlatos kerülnie. De két héten belül már mindkettő farkcsóválva üdvözölte Harryt, amikor leszállt a bicikliről. A fiú nagy örömmel fedezte föl, hogy Mr. Holcomb is Mr. Dickensnél rendeli meg az újságot, és sokszor váltottak pár szót, amikor reggelente kikézbesítette a Times-t. Első tanítója egyértelműen az értésére adta, hogy nem szeretné viszont látni őt a Marywoodban. Hozzátette azt is, hogy ha korrepetálásra van szüksége, neki a legtöbb estéje szabad. Amikor Harry a küldetése végeztével visszakarikázott az üzletbe, Mr. Dickens mindig a hátitáskájába csúsztatott egy pennis csokoládét, mielőtt útjára bocsátotta. A csokiról Gilles jutott eszébe, és sokszor eltűnődött, vajon mi lehet a barátjával. Mert sem ő, sem Dickens nem hallott felőle azóta az ominózus napóta, amikor Mr. Frobisher tudomást szerzett a csokoládé ügyéről. Harry, mielőtt elindult volna hazafelé, mindig áldogált egy kicsit a vitrin előtt. Egy karórában gyönyörködött, pedig tudta, hogy úgysem lesz rá pénze soha. Úgy gondolta, kár is megkérdeznie Mr. Dickens-től, hogy mennyibe kerül. Harry megszokott napi rendje csak hetente kétszer módosult. A szombat délelőttjét mindig igyekezett az öreg Jack Tarral tölteni, akinek vitt egy-egy példányt a Times előző heti számaiból. Vasárnap esténként pedig, miután teljesítette kötelességét a sziklás Szűz Máriában, rohant a város másik végébe, hogy vecsernyére odaérjen a Krisztus születése templomba. A törékeny, megrendült egészségű Miss Monday sugárzott a büszkeségtől a szoprán szóló alatt. Szívből remélte, hogy még megéri, amikor Harry Cambridge-be megy. Úgy tervezte, mesél majd neki a King's College kórusáról, de csak akkor, ha a fiú elnyeri az ösztöndíjat a Bristol gimnáziumba.
Mr. Frobisher megtesz prefektusnak? Kérdezte Jack Tarr, még mielőtt Harry belesüppethetett volna a szokásos ülésbe.
Fogalmam sincs, felelte a fiú, persze a jó öreg Frob mindig azt hajtogatja, tette hozzá a hajtógáját húzikálva, hogy Clifton, az életben azt kapod, amit megérdemelsz, nem többet, és pláne nem kevesebbet.
Jack Tarr elkuncogta magát, és alig tudta megállni, hogy hangosan ki ne mondja,
nem is utánzod rosszul Frobot,
de végül csak annyit jegyzett meg.
Akkor fogadni merek, hogy prefektus leszel.
Jobban örülnék, ha ösztöndíjat kapnék a Bristol gimnáziumba, mondta Harry, és most hirtelen, mintha idősebb lett volna a koránál.
És mi a helyzet a barátaiddal? Barringtonnal meg Dickinssel?
Próbálta oldani a hangulatot az öreg.
Ők is magasra törnek?
Dickinst soha nem teszik meg prefektusnak, saját magára sem tud vigyázni, nemhogy másokra. Különben is a könyvtár felügyelőségre pályázik, és mivel ahhoz senki másnak nem fűlik a foga, Mr. Frobishernek alig ha okoz majd álmatlan éjszakákat a kinevezése.
És Barrington?
Nem tudom. Nem tudom, ott lesz-e még a következő tanévben, mondta szomorkásan Harry. És ha ott is lesz, szinte biztos vagyok benne, hogy nem teszik meg prefektusnak.
Ne becsüld alá az apját,
figyelmeztette az öreg.
Az az ember minden bizonnyal megtalálja a módját, hogy a fia ott legyen az új tanév első napján. És arra se tenném föl a pénzemet, hogy Gilles nem lesz prefektus.
Bízzunk benne, hogy igaza van, mondta Harry.
És ha igazam van, akkor feltételezem, az apja nyomdokaiba lépés Etonban fog tovább tanulni.
Ha neki is van beleszólása, akkor nem. Gilles jobban szeretne a Bristolba jönni Dickinssel és velem.
Ha nem kerül be Etonba, a Bristolban alig ha lesz helye, mert az ottani felvételi vizsga az egyik legkeményebb az egész országban.
Gilles azt mondta, van egy terve.
Hát annak nagyon jó tervnek kell lennie, ha át akarja vágni az apját is, meg a vizsgáztatókat is.
Harry ehhez nem fűzött kommentárt.
Hogy van az édesanyád?
Váltott témát Jack Tarr, mivel egyértelmű volt, hogy a fiúnak nincs több mondani valója Gilles-ről, meg az iskoláról. Most léptették elő. Ő lett az összes pincérnő főnöke a Pálma udvar teremben, és közvetlenül Mr. Frampton, a szálloda igazgató után következik a rangsorban.
Akkor biztosan nagyon büszke vagy rá, mondta Jack Tarr.
Igen, uram, az vagyok. Sőt, mi több, be is fogom bizonyítani.
Mit forgatsz a fejedben?
Harry beavatta az öreg embert a titkába. Jack Tarr élénken figyelt, és időről időre jóváhagyólag bólintott. Látott ugyan egy aprócska problémát, de az sem volt áthidalhatatlan. Amikor Harry a tanévkezdés előtti utolsó napon végzett a körútjával, Mr. Dickins adott neki egy shilling jutalmat.
Te vagy a legjobb újságkihordó fiú, aki valaha dolgozott nálam,
dicsérte meg. Köszönöm, uram, mondta Harry, miközben bezsebelte a pénzt. Mr. Dickins, kérdezhetek valamit?
Hát persze.
Harry a kirakathoz lépett, ahol a legfelső polcon két karóra díszelget egymás mellett. Az mennyibe kerül? Mutatott az Ingalls sorra. Mr. Dickins elmosolyodott, már hetek óta várt, amikor teszi föl Harry ezt a kérdést, így megvolt rá a gondosan előkészített válasza.
6 shilling, mondta.
Harry nem hitt a fülének. Biztosra vette, hogy egy ilyen káprázatos holmi ennek több, mint a duplájába kerül. De még most, a Mr. Dickinstől kapott jutalommal együtt is hiányzott 1 shilling a 6-ból, pedig minden héten félretette a keresménye felét.
Ugye tisztában vagy vele, Harry, hogy ez egy női karóra?
Kérdezte Mr. Dickins.
Igen, uram, felelte Harry, az édes anyámnak szerettem volna megvenni.
Akkor 5 shillingért a tiéd lehet.
A fiú el sem hitte, hogy ekkora szerencséje van.
Köszönöm, uram, mondta, és átadott Mr. Dickinsnek 4 shillinget, 1 6 penist, 1 3 penist és 3 1 penist.
Ezzel kiürült a zsebe. Mr. Dickins kivette az órát a vitrínből, észrevétlenül eltávolította róla a 16 shillinges árcédulát, majd egy kis dobozkába helyezte. Harry fütyörészve távozott az üzletből. Mr. Dickins pedig mosolyogva betett a kasszába egy 10 shillinges bankjegyet. Örült, hogy az alkú ráeső részét teljesíthette.